Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
A szavazatok 87,29%-át kapta meg az orosz elnökválasztáson Vlagyimir Putyin, a jegyzőkönyvek 99,7%-ának összeszámlálása után 77,4%-os történelmi rekord volt a részvételi arány. Mi az elnök szerepe az orosz politikai berendezkedésben, csak hogy ezeket a számokat meg tudjuk emészteni?
Az elnök tulajdonképpen az egyik legfontosabb figura az orosz politikában, hiszen ő alkotmány szerint is az állam feje. Ő az, aki a országot képviseli, döntéseket hoz, ő nevezi ki a kormányt, amely kormány utána ugye a végrehajtó hatalmat gyakorolja, parlament pedig marad törvényhozó folyamatokban. De az elnöknek azon kívül, hogy az alkotmány által biztosított ilyen nagyon komoly szerepköre van. Emellett ő egy konszolidáló figura is azok között, a különböző érdekcsoportok között, meg gazdasági csoportok között, amelyek azért eléggé szorosan össze vannak fűzve az orosz politikai élettel.
Minden elnök, vagy csak Vlagyimirovics Putyin ilyen konszolidáló figura? Volt egy időszak, amikor nem ő volt az elnök, hanem Medvegyev, volt egy ilyen csere.
Hát ezt az időszakot egy tandemnek szokták általában nevezni, tehát attól, hogy ő miniszterelnöki tisztségbe vonult, tehát gondolok itt Vlagyimir Putyinra, attól ő még ugyanúgy jelen volt a dolgokban úgy, ahogy alapvetően jelen kellett volna lennie, akkoriban az alkotmányt betartva, két ciklus után miniszterelnöki tisztségre váltott, utána pedig visszaválasztották elnöknek. Ettől függetlenül az ő jelenléte az orosz politikában és az orosz, mondjuk úgy hatalmi struktúrában, piramisban nem változott meg.
Mivel lehet magyarázni az ő hatalmi jelenlétének a lényegét? Végülis ő is csak egy ember.
Ez így igaz, de hogyha megnézzük az orosz történelmet, akkor azért mindig szüksége volt az orosz népnek egy, hát ha nem azt mondom, hogy főnöknek, de mondjuk egy ilyen vezető figurára. Tehát lehetett ez cár, lehetett ez pártitkár, lehetett ez elnök, de egy olyan személyre volt szükség, amely oroszból fordítva az idősebb, tehát van egy ilyen orosz kifejezés, hogy starsi, ez az idősebbet jelent, de ez rangidős inkább talán, ez lenne a jó kifejezés. Tehát ő pedig ezt a rangidős szerepet, mint olyat, az orosz olvasatban egész jól betölti. Tehát ez egy személyiségbéli jelenlét is, amelyhez egyébként szükség van arra is, hogy azok a bizonyos körök, akik játszanak az orosz politikában, őt ennek elfogadják, és ennek ne tegyenek keresztbe.
Milyen körök maradtak az orosz politikában, akik őt elfogadják? Korábbi években lehetett hallani arról, hogy Vlagyimir Putyin rendet vág az oligarchák között. Akkor ők már nem számítanak ide?
Ez egy jó kérdés. Ugye az orosz politikai, gazdasági elit gyakran összefonódik. Ugyanakkor azt nem kell gondolni, hogy az orosz politikai elit az teljes mértékben egységes. Van egy olyan kifejezés, hogy a Kreml bástyái, tehát a Kremlnek több bástyája van, amely különböző döntésekért felelős, vagy esetleg vannak esetleg nyugati érdekei, például szeretnének a nyugattal inkább konszolidálódni, mert az ő közvetlen üzleti érdekük ezt jobban kívánja. Tehát vannak ezek a mondjuk úgy érdekcsoportok, amelyek ezeket a viszonyokat rendezik, és ezek megvannak most is. Lehet, hogy nem olyan markásan, mint tudom én, a 90-es évek végén, vagy a 2000-esek elején, de az a rendvágás, amit ön is említett, az egy tulajdonképpen egy olyan folyamatnak lehetne értelmezni, ezt régebben úgy nevezték az orosz sajtóban, hogy a lenullázás, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy jó van, ami eddig történt, amit eddig összegyűjtöttetek, az marad, ettől kezdve új szabályok vannak, és tessék beszolgáltatni az állam felé, és azt, ami az államé. És akkor dolgozhatunk továbbra is úgy, ahogy van. Most, hogy ez így történt, vagy nem történt, így erről már a fáma nem szól, de a köztudatban van egy ilyen gondolat arról, hogy a 2000-esek elején, a putyini ciklusoknak ugye a kezdetén egy ilyen rendeződés megtörtént. Tehát, hogy nem nyúlunk hozzá a régihez, de az újat bizonyos szabályok szerint fogjuk már játszani.
Mennyire nyilvánosak ezek a szabályok? Az orosz emberek tudnak-e ezekről a szabályokról? Kutatók nyugatról megértik-e ezeket a szabályokat? Tudják-e elemezni, hogy mi történik?
Nézd, azt lehet elemezni, amiről írva vannak dolgok. Sok minden nem kerül papírra, vagy vannak ezek az úgynevezett gentleman agreementek, amik ugye törvények, de erre hadd alkalmazza megint csak az egyik orosz közmondást, kevesebbet tudsz, jobban alszol.
mik most a Kreml bástyái? Oda akarok kiukadni, hogy hogy fest Vlagyimir Putyin legbelsőbb köre. Kik vannak egyel kijebb? Mi a hatalom közvetítés technikája? Oroszország a föld legnagyobb országa. El kell juttatnia az elnök akaratát a legtávolabbi pontra is. Ez hogy működik?
Ugye Oroszországban azon kívül, hogy van az elnöki hatalom, és ugye van az állami duma, ugye van az orosz föderációnak több mondjuk területi egysége. Autonóm köztársaságok, körzetek, kráj terület, vagy megye, amelyeknek ugye vannak gubernátorai, tehát kormányzói, akik tulajdonképpen azt a feladatot látják el, hogy a Moszkvából érkező akaratot, azt érvényesítik a maguk módján. Ez most csúnyán mondanám azt, hogy ezek ispánok vagy helytartók, de tulajdonképpen a kormányzói státusz az valami ilyesmi, az hasonló. Tehát az adott területnek ő a kinevezett vezetője, a kis elnöke, aki ugye intézi az ottani feladatokat. Ami a közvetlen kört illeti, tehát vannak olyan veterán politikusok az orosz nagypolitikában, mint például Szergej Sojgu, aki 90-es évek elejétől már miniszteri tisztségben volt jelen, tehát volt katasztrófavédelmi miniszter is, most ugye honvédelmi miniszter.
Rendkívüli helyzetek minisztere. Ilyen minőségben talán még Magyarországon is járt annak idején.
Hát igen, ez az MCS nevű, bocsánat, rövidítés. Tehát, hogy ezek olyan veteránjai a politikának, amelyek, vagy akik politikai tevékenységük során ugye olyan gazdasági lábakat is tudtak maguknak kialakítani, hogy hát talán nem túlzok, hogy azt mondom, hogy megkerülhetetlen figurákká váltak. Független attól, hogyha mondjuk kikerülnek miniszteri tisztségükből, akkor csak úgy meghatározhatatlan helyre kerülnének, vagy ne lenne meg az egzisztenciák, vagy esetleg befolyások bizonyos folyamatokra.
Szergej Sojgunak vállalatai vannak? Vagy érdekeltségei
hát
nagy vállalatokban?
Nem, de mondjuk vannak gyarokonai, a tudomásom szerint, ha jól emlékszem, akkor a lányának volt több ilyen kisebb vállalata, amely nagy állami megrendeléseknek a végrehajtását nyerte el, sportrendezvényeknek a megszervezése, különböző emlékezetpolitikai programoknak a lebonyolítása, és ezek azért általában mondjuk úgy, hogy ezeknek a költségvetéseinél a tollak azért nem vékonyan fognak.
A belső körben lévő emberek, ők függő helyzetben vannak Vlagyimir Putyintól, vagy nem ennyire egyirányú ez a kapcsolat? Tehát ő támaszkodik-e rájuk?
Én nem mondanám azt, hogy ez egyirányú. Hiszen úgy, ahogy ez egy kölcsönös, ha nem is függés, de mondjuk tényleg van egy támaszkodás ezen. Tehát véleményem szerint meg az alapján, amiket lehet látni, lehet olvasni, azért ott egy mondjuk egy ilyen fékek és ellensúlyok rendszere működik, pontosan talán amiatt, mert ha mondjuk ezt a belső kört nézzük, és valakik nincsenek jobban egymással, de kölcsönösen elfogadják Vlagyimir Vlagyimirovicsot, akkor hogyha Vlagyimir Vlagyimirovics kikerül, vagy esetleg valaki el akar itt mozdítani, akkor nem biztos, hogy a körben lévő más embereknek a pozíció is ugyanolyan stabil marad. Tehát ezt most nagyon szimbolikusan mondva, hogyha van egy ilyen struktúra bolti, vagy van egy zárókő, és ezt kivesszük, akkor lehet omolni fog a dolog.
Tehát abban lehet érdekeltek, hogy ez így maradjon? Ebben van ez a közös nevező?
Szerintem azok, akik benne vannak, valószínűleg igen.
Ki van még benne? Szergej Lavrov, külügyminiszter? Szergej Sojgu?
Hát lehet benne Lavrov, de ott vannak ugye a Kadirovék például, akik ugye a csecsenföldi konszolidációban igen komoly szerepet játszottak. Tehát ebben lehetnek emberek, akikről neveket nem tudunk, tehát most légből kapott dolgokkal nem szeretnék dobálózni, mert hát ezek olyan dolgok, amikre csak így gondolhatunk. De vannak olyan, akár meg nem nevezett emberek is, akiknek megvan a maguk pénzügyi, gazdasági befolyások a banki szférából, a szénhidrogén export szférából, egyéb termelővállalatok, például alumínium, nikkel gyártó cégeknek a végső kedvezményezettei, egyéb üzletemberek, akik folyamatosan ott vannak a háttérben, és aktívan kifejtik a tevékenységüket, mind a piacon, mind ha úgy alakul, akkor a politikában is. Nyilván nem közvetlenül, hanem saját megbízottjaikon keresztül.
Mennyire formális és mennyire informális az elnöki hatalom közvetítése Oroszországnak valamelyik helyre? Tehát az elnök akar valamit, akkor azt leírják, törvénybe foglalják, rendeletet ad ki, vagy felemeli a telefont. Vagy nem is kell felemelni a telefont, mert úgy is tudják, hogy mit akar.
De azért azok a formális utak, amiket be kell tartani elnöki rendeletek útján, és mi ezeket azért betartják, ezeket azért Oroszországban. A bürokráciának eléggé komoly hagyományai vannak, és ezeket azért betartják.
a hadsereg felé, a fegyveres testületek felé ki közvetítik az elnöki akaratot? A formális vezetők, akiket ugye világ ismerhet?
Igen, tehát ugye megvan a struktúra, van a hadügyminiszter, annak megvannak a beosztott hadseregcsoportok területirányítói felé, ők pedig aztán leosztják a feladatokat úgy, ahogy ez megtörténik. Tehát, hogy ebben a szempontból a hatalmi vertikálé, mint olyan, jól kiépített.
A számok, amelyeket az Orosz Választási Bizottság közölt, ezek lenyűgözőek. Ezek mennyire fedik a valóságot?
Nézzem, hogyha megnézzük a társadalom kutatásokat és a felméréseket, amelyeket végeztek a választások előtt, és itt mind az államhoz közel álló FCIOM, mind a ellenzéki KEBBI Levada nagyjából hasonló számokat hozott le. Tehát 70% fölött vannak a Putyin kredibilitásának a számai, és ebben a tekintetben az, hogy ezek a számok olyanok lettek, amilyenek, még hogyha lett is rajtuk javítva valami, nagy mértékben nem térnek el attól, amit egyébként az oroszok gondolnak.
Tehát a népakaratot ezek a lenyűgöző számok tükrözik?
Többé-kevésbé igen, tehát ezt tudom mondani. Tehát nem, nyilván rendszerbelüli ellenzéki képviselők vagy jelöltek, akik részt vettek az elnöki hajszában, ők ugye nem egyikük sem jelentett olyan alternatívát, amelyre egyébként valaki tudott volna olyan nagyot szavazni, hiszen közülük nagyjából kettő, tehát a kommunisták is és az LDPR is ugye Putyin szavaival élve, de egyébként ez egy talán találó szó erre, hogy mondjuk ezt a hazafias vonalat képviselték ők is, tehát nagyjából támogatták a geopolitikai célokat, ugye kiemelték a fontosságát a biztonsági garanciáknak, stb. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy nagyjából ugyanaz volt a szél az ászlóban, ezt Putyin is beismerte, meg sokan úgy gondolják, hogy azok, akik egyébként rájuk szavaztak volna, most Putyinra szavaztak csak azért, hogy mert úgyis mindegy. Ugye a kicsit ilyen liberálisabb beállítottságú, bár ugye ő is rendszeren belüli ember, ugye a Davankov, ő egy picit talán puhább vonallal indult, ugye is megkapta maga, nem tudom,
3% körül teljesített, mindenki más körül. Vladimir Putyinon kívül.
Hát volt majd 4 fölött, talán Kharitonov volt 4 fölött, aki kicsit többet szerzett, ugye a második befutó. Tehát alapvetően ezek a számok, ha nem is tűpontosan tükrözik az orosz véleményt, azok azért közel állnak a társadalmi szinthez. Pláne, hogy a nyugaton hallható retorika, meg a sajtóközlemények, ugye, amik megjelennek, amelyek nagyon komoly kritikával illetik, nem csak az orosz vezetés, de Oroszországot önmagában, valamint az aktívabb mondjuk harctéri tevékenység, ami a Belgorodi megyében történt, azok lehet, hogy nem ez volt a cél, de egy picit talán a Kreml-mal már hajtották a vizet, és sokan aktivizálódtak abban az irányban mondván, hogy hát tulajdonképpen igazuk volt, mert hogy az van, amit mondanak, hát akkor behúzom az X-et oda, ahova. De ehhez zárójelbe tegyük hozzá azt is, hogy az orosz, meg hát eleve a posztszovjet térségben egy elég komoly tényező a választásoknál az úgynevezett admin resursz. Gondolok itt arra, hogy vannak azok a költségvetésből fenntartott intézmények, hivatalnokok, akik ugye az állami költségvetésből kapják a fizetésüket. Őket ezért általában nagyon komolyan szokták mondjuk úgy motiválni arra, hogy menjenek el a választásra, és oda szavazzanak, ahova egyébként illene állami beosztottként. Tehát, hogy azért ez is egy komoly tényező, hiszen az állami apparátus, meg a hivataloknak a mennyisége, iskolák, kórházak, ez elég magas. És ezek mind ugye valamilyen formában a költségvetéshez tartoznak, ezért szokták őket egyébként büdzsetnyikoknak nevezni, tehát a költségvetésbeliek, mondjuk úgy. Tehát azért is egy komoly tényező, hogy ez a választások során azért rendelkezésre áll.
Titkos a választás Oroszországban? Nyilván nem kötelező elmenni szavazni, de titkos, ha valaki leszavazott?
Hát papíron igen. Most gondolom arra gondol, hogy vagy arra szeretne kiukadni, amiről a nyugati sajtó, a BBC is nagyon sokat tudósított az orosz felületeken is, hogy hát azért előfordult az, hogy elliben tették a függönyt, benézett a fegyveres rendőr a fülkébe, hogy rend van-e, jól zajlik-e a szavazás, oda került-e az X ahova. Tehát ha ilyenek vannak, akkor nyilván ez azt jelzi, hogy adott esetben, amikor az a rendőrben nézett, akkor nem titkos a szavazás. De
hogyha az előzetes kutatások mindenki nagyjából ezt az eredményt hozta, akkor lehet azt állítani, hogyha teljesen szabad lenne a választás, akkor is ez jön neki Oroszországban?
Én megkockáztatnám, hogy igen, lehet, hogy nem 87 egész valamennyi, hanem mondjuk 79 vagy 80, ez most lényegtelen, de alapvetően Putyinnak komoly kredibilitása van Oroszországban. Vannak ellenzéki hangok valóban. Megjelennek. Tehát azért vannak fiatalok, vannak, akik elhagyták az országot, akik nem értenek egyet az orosz politikával, sem az Oroszország politikai irányával. Vannak ilyenek, mindent vannak ilyenek. És nem lehet azt mondani, hogy ezek egyáltalán nincsenek jelen. De nincsenek akkora tömegükben jelen az orosz társadalomban, hogy az ilyen formában meg tudná változtatni a rendszert.
Van-e arról adat, hogy a nagyvárosokban hogyan szavaztak az emberek?
Nem akarok butaságot mondani. A jelenlegi választásoknak a leosztását pontosan, hogy a városokban hogyan alakultak a szavazások, ezt nem tudom pontosan. Ugyanakkor a választások előtt végzett felmérések alapján, ha a bizalmi indexet nézzük például Putyin felé, akkor az egy ilyen 76%-on állt. Itt Moszkva olyan 74-75%-nál teljesített. Az 500 ezernél nagyobb városokban ez 72-73 volt, a 100 ezeres és annál kisebb településeken pedig 78%. Megint csak a Levadának az adatait nézem, tehát az, amelyiket ugye nem államinak tartanak, és hát azért ők nem feltétlenül szeretik a központot. Tehát, hogy ezek nagyjából visszajöttek, és meg a korcsoportoknál sincsenek akkora különbségek, hogy azt tudnánk mondani, hogy például egy moszkvai 20 éves esetében, vagy a moszkvai 20 évesek esetében ez mint 30% lenne Putyin támogatottsága, és a vidéki 50 pluszosok körében pedig 80%. Tehát ezek az eltérések ilyen 10%-on belül mozognak a 65 felett. Mm. Tehát a 65% fölött, most 65 és 75 között mozognak ezek a dolgok.
A rendszeren belüli ellenzékiként induló pártok, akiket az előbb is említett, ezeket kicsiszolták, a Vlagyimir Putyini elme találta ki így, hogy ez így jó, vagy Oroszország adottságaiból következik, hogy ilyen pártok indulnak a választáson, vagy nem engedtek más pártot indulni. Tehát hogy nézett ki?
Tehát az LDPR és a kommunista párt, ők ugye hagyományosan indítanak elnökjelöltet. Ugye a kommunista párt jelöltje, Haritonov, 2004-ben indult is Putyin ellen, és másodikként futott be, azért akkor nagyobb százalékkal, mint most. Tehát ezek azért létező pártok, amelyek ugye működnek. Az LDPR az egy Putyintól talán kicsit jobbrabb álló, kicsit radikálisabb retorikával bíró párt, de az ő szerintem fő arcuk, Vlagyimir Zsirinovszki, ugye már nincs az élők sorában, és egy olyan kaliberű figurát, mint Zsirinovszki kiállítani a választásokon most ők nem tudnak. Ugyanakkor az, hogy ők indítottak jelöltet, ez már eleve azt jelenti, hogy hát ők azért mégis jelen vannak a politikában, aktívan részt vennek benne, és hát ők azért, nekik vannak ambícióik. Ugyanakkor nem kérdőjelezik meg a hazafias vonalat, hiszen most a haza érdekei jóval fontosabbak, mint az egyes politikai vezetők, vagy egyes pártoknak a esetleges belső ambíciói. Tehát, hogy ennek egy ilyen csomagolása is van. Az, hogy ezek a pártok mennyire kiszuperáltak, hogy mennyire vannak kicsiszolva és kigyomlálva belőle a veszélyes figurák, erről nem tudok számadatokat mondani, de aztán nem mondhatjuk, hogy Oroszországban azért van annyi választó, és van annyi mondjuk úgy még formális választási szabadság, hogy azért a ellenzéki pártok tudjanak megjelenni, ha más nem, akkor legalább regionális szinten. És ez a novel, ugye, tehát ezek az új emberek párt, azok is valahol ilyesminek számítanak, hiszen egy jóval kicsit azért lágyabb vonalat képviselnek. Bár benne vannak a megengedett keretek között, hiszen magas beosztásban volt a Daványkov is.
Mm. Navalnyi özvegye tényező lehet az orosz politikában?
Hát a politikai, tehát az orosz politikai emigránsok körében Még igen, tehát azért ott is vannak csoportok, akik egymással azért próbálnak versengeni, gondolok itt elsősorban amiatt, hogy ki fogja kapni a több támogatást, meg a legitimitást a nyugati partnerek részéről, vagy esetleg azoktól a oligarcháktól, Khodorkovszkijra gondolok például, akik külföldről tevékenykednek. De az orosz belpolitikán belül nem tartom valószínűleg, hogy a Julia Navalnaya tényezővé tudna lenni. Legjobb példának szerintem erre a Svetlana Tichanovskaya tudnám felhozni Fehér Oroszországból, vagy Belorussziából, aki ugye 2020-as választásokon indult, és hát ugye az ő győzelmét támogatva indult el a Bielomájdán, ugye ez a Fehér Oroszországi tüntetés sorozat ugye a választások után, és nagyon sokáig jelen volt a nyugati köztudatban, Biden elnökkel is találkozott, tehát azért turnézott ugye a nyugati országok parlamentjei vezetői között. Aztán úgy néha-néha megjelenik, és így már csak úgy tudják, hogy van, de igazából nem számít már komoly tényezőnek. Navalnaya is szerintem hasonló pályát fog majd befutni. Maga szegény Navalnyi is, tehát nyilván tragikus, hogy elhunyt a börtönben. Az ő pályáját is, hogyha megnézzük, akkor annak a csúcsa, ugye a mérgezés után nagyon-nagyon sokat volt jelen a nyugati médiában is, meg a 18-as választások körül, amikor az FBK-val, tehát ezzel a korrupciós alappal tevékenykedett aktívan Oroszországban. Amint börtönbe került, nagyon-nagyon ritkán említették őt meg a nyugati sajtóban, tehát ő már mint, hát hadd ne használjam ezt a nagyon csúnya kifejezést, hogy eszköz már nem volt alkalmazható, és mint tényező az orosz politikában csak egy ilyen mártírként lehetett őt számon tartani, az is abban az esetben, hogyha kikerülhet, vagy olyan körülmények alakulnának ki az orosz politikában, ahol egy ilyen figurára szükség lenne.
Oroszországban találják nyomát annak, hogy a nyugat megpróbál ellenzéket építeni?
Nézd, az, hogy bizonyos külföldről is támogatott médiumok esetében ugye fel kell tüntetni azt, hogy külföldi támogatásban részesül, ez már alapvetően jelzi azt, hogy formálja azt az elképzelést, hogy azért a nyugat az tevékenykedik abban az irányban, hogy Oroszországban egy mondjuk úgy a jelenlegi orosz nemzeti érdekkel szembe menő ellenzék az kialakuljon. De az orosz gondolkodásban, meg az orosz történelemben talán eléggé sokat van jelen ez az úgynevezett intervenció kifejezés, amely még a nagy októberi szocialista forradalom után ugye, megjelent a szovjet vagy orosz köztudatba, hiszen ugye beavatkoztak, hogy a bolsevikokat kiszorítsák a polgárháború idején, és hogy hát ez továbbra is jelen volt. Tehát, hogy voltak ártók a szovjet érába, és azok általában mind ugye nyugatra menekültek ki, akik ugye kritizálták a szovjet hatalmat. Aztán a 90-es években eljött ugye a várovárt szabadság, megjöttek a nyugati cégek, az élet hirtelen rosszabb lett. Akkor utána, amikor elkezdett Oroszország megint lábra állni, meg elkezdte deklarálni esetleges geopolitikai céljait, vagy ismét tényezőként próbálta magát apostrofálni a világpolitikában, akkor megint megjelentek a kritikusok, akkor már hirtelen diktatúra lett, akkor már hirtelen agresszor lett, stb. És hát ezt így el lehet adni az orosz, mondjuk úgy média, vagy politikai tartalomfogyasztó felé, hogy hát bizony bele szeretnének nyúlni abba, hogy nálunk itt mi történik. Erre általában mindig Ukrajnát hozzák fel példának, hogy hát volt Ukrajnában egy legitim választott kormány, de az nem felelt meg azoknak az érdekeknek, ami, mit tudom én, a nyugati partnereknek jó lett volna. Ezért szerveztek egy színes forradalmat, amely következtében már egy megfelelő kormány került hatalomra. Tehát, hogy ezeket a sztorikat, ezeket a dolgokat eléggé sokat lehet hallani az orosz mondjuk úgy információs térben, és hát, hogyha erről sokat beszélnek, akkor azért le tud ülepedni a fogyasztóknak a tudatában.
Hogy fest az orosz média szerkezete? Van egy királyi hírügynökség, mindent ural, vagy vannak független médiumok?
Nyilván a kérdés az, hogy mennyire tud független lenni egy állami médium bárhol, tehát hivatalosan ugye vannak hírügynökségek, vannak különböző hírportálok, amelyek a véleményeknek megfelelően tálalják a híreket. Nyilván, hogy ez most valahol önfessége, hűséges ellenzékeként jelenik meg, és valahol kritikusabb hangokat ütnek meg, vagy teljesen beállnak ugye a közlemények mögé. Ugye ennek vannak különböző szintjei. De jelen vannak azok az olyan fajta médiumok is, amelyek például a Medúza, vagy azt a Jesevréme, a BBC-nek az orosz szolgálata, amelyek elérhetők és nincsenek letiltva. De például a Medúza esetében ugye fel kell tüntetni azt, hogy ez egy inno agent, tehát külföldi ügynökként működő, azaz külföldről finanszírozott médium, ami elérhető. De azért az orosz információs térben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik például a Telegram. Tehát a Telegram hírcsatornák, amelyek mind kormánypárti információkat közölnek, mind ellenzéki, vagy kritikus, vagy független elemzői, vagy sámánisztikus, eurázsianisztikus tartalmakat közölnek, mint vannak mint olyan csoportok, meg csatornák milliós nézettsége, mint új szkíták, meg ilyenek. Tehát, hogy az információ, mint olyan, az internet világában már nem feltétlenül eltüntethető, és a Telegramnak hatalmas tere van Oroszországban, így aki érdekelt abban, hogy többféle véleményt tudjon magának begyűjteni, és van rá ideje megtürelme, hogy ezeket begyűjtse és összeszedje, akkor ezt meg tudja tenni.
A Telegram az az orosz Twitter, vagy az orosz Facebook?
Szerintem egyik se valahol, hiszen ezek ilyen, tulajdonképp úgy néz ki, mint egy csoportos üzenő chat, mondjuk úgy, tehát, hogy van egy csatorna, amin folyamatosan jönnek az üzenetek, amit azok az emberek, akik fel vannak rá iratkozva, megkapják. Ebben lehet videót, hangüzenetet, fényképet és szöveget közé tenni. Tehát, hogy ez így néz ki, tehát nincsenek olyan üzenőfalak, mondjuk, mint a Facebookon, vagy az orosz változatán a Vkontakten, hanem inkább egy ilyen messenger-szerű felületnek néz ki, ahol az adott nevű hírcsoport, vagy hírcsatorna szórja a híreket.
De ezek szerkesztik, vagy ez teljesen ömlesztett, szerkesztetlen, és önmagát szerkeszti?
Tehát az adott csoportnak, akinek van, vagy adott hírcsatornának, akinek van saját Telegram csatornája, ezt nyilván vagy egy csapat kezeli, vagy egy ember annak függvényében, hogy mekkora mennyiséget közel. Most így viccesen elő lehet hozni például, hogy ugye Kadirovnak is van Telegram csatornája, ahol rendszeresen videóüzeneteket, vagy hangüzeneteket tesz közé, meg mit tudom, szövegeket rak ki, de az olyan média személyiségeknek, mint például Skabeljeva, vagy Margarita Simonyan, nekik is vannak saját Telegram csatornáik, ahol megosztják a gondolataikat, és leírják azt, amit éppen gondolnak. De ugyanilyen van a ellenzéki figuráknak is, tehát, hogy nem kizárt, tehát, hogy az FBK-nak is volt ilyen csatornája, Medúzának is van Telegram csatornája, tehát, hogy ezek működnek.
Vidéken, ami ugye egy furcsa kifejezés, mert az orosz vidék az beláthatatlan messzire van a nagyvárosoktól. Ott miből tájékozódnak az emberek? Ugyanez? Mindenkinek van mobiltelefonja, feliratkozik
Telegramra, akinek van mobiltelefonja, feliratkozik a Telegramra, aztán olvassa a Telegramon. Tehát, hogy most ugyanúgy egy vidéki orosznak is meg kell beszélni a dolgokat a haverjaival, akár Telegramon, akár tudom, Viberen, vagy hasonló dolgon. Tehát ugyanúgy tudják használni ezt akár tájékozódásra is, amennyiben érdekeltek benne. De hogyha nekik elég az, amit a tévéből megtudnak, hogy mit mondott a sztársé, tehát a rangidős, vagy a rangidőshöz közel állók, és úgy gondolják, hogy nekik elegendő ez az információ, amihez hozzáférnek, akkor azt elegendőnek tartják. Tehát, hogy mint mondtam, aki hozzá szeretne férni az információhoz, a kritikus információhoz, ez meg tudja ezt tenni.
A Prigozsin pucs, vagy ügy, nem tudom, hogy melyik a helyes kifejezés, az erősítette Vlagyimir Putyint, vagy erodálta a hatalmát? Meg két magyarázatot is meg lehet érvelni.
Mind a kettőt meg lehet érvelni. Én, ha megengedi azt a kifejezést használnám, hogy ez a Prigozsin eset, az...
Egy harmadik kifejezést használt.
A Prigozsin eset, az véleményem szerint egy ilyen sok teszt volt az orosz rendszerre nézve, hogy kiállja vagy sem. Tehát a prigozsini lázadás idején a Medúzán is jelentek meg különböző, sokat használom ezt azért, mert ugye ellenzéki dolog, és akkor ott is magasak a számok, tehát kb. 30%-a a megkérdezetteknek azok támogatták Prigozsinnak a tevékenységét, és egy mondjuk úgy az ilyen igazságbetyár képében jelent meg az orosz társadalomban, és egy időben a top 5, tehát a bizalmi index ranglistán a top 5-ben benne volt Prigozsin. És ennek ellenére, hogy ő ugye elindított azt, amit elindított, és ennek vége lett, mert ahogy ő is mondta, hogy fennállt a veszély annak, hogy orosz vér fog folyni, azért, mert annak, mint amin ellentétek valahol, ezért úgy gondolják, hogy akkor most elég vissza
lehet. Orosz vér, mert lőttek le orosz katonai helikoptert. Abba orosz vér folyt,
de fennállt. Tehát ugye az ő olvastában úgy kell értelmezni, hogy fennállt a lehetősége annak, hogy nagyobb mértékben fog orosz vér folyni. Ezért ugye visszavonulnak és megállnak. És ugye mi volt ennek a véleményem szerint ilyen latmuszpapír tesztje, hogy nem nagyon álltak mögé. Tehát, hogy az orosz társadalmat nem aktivizálta annyira, annak ellenére, hogy magas kredibilitással rendelkezett, magas támogatottsággal rendelkezett, mint rendszeren kívüli szereplő, nevezzük őt annak, nem állt mögé a társadalom. Ez lehetett egy jelzés a putyini rendszer felé, hogy oké, tehát vannak emberek, akik kritizálnak minket azért, mert nem vagyunk elég keménykezőek, ugye Prigozsinnak ez volt a legnagyobb problémája, meg hát ugye a fegyvereknek a beszállítása, meg hogy nem csapnak oda, stb. Tehát vannak, akik kritizálnak minket, de abban az esetben, hogy szembefordulnak velünk, és megpróbálnak valami mást behozni a helyünkre, ez nem kap akkor a támogatást, ami erre lehetőséget biztosítana. Tehát stabil pozíciókon állunk.
De a lapuszpapírt egy kéz szokta fogni, amikor kísérletet csinál. Itt most kifogta a papírt. Hát ki mondta azt Prigozsinnak, hogy nézzük meg, mi fog történni?
Nem vagyok benne biztos, hogy Prigozsinnak bárki mondta azt, hogy nézzük meg. Prigozsin egy nagyon tehetséges üzletember volt. Amellett, hogy nyilván rengeteg olyan állami megrendelés kapott, ami lehetőséget biztosított arra, hogy a tehetségét kamatoztassa. De jó menedzseri képességekkel rendelkezett. Ő nem volt egy katona. Most egy kicsit a saját véleményem és a saját hát csúnya szólébe fantáziáimba mennék el ebben a tekintetben. Tehát Prigozsin elhitte magáról, hogy tényezővé vált. És ez az elhitte magáról, hogy tényezővé vált dolog, azért sokban a közösségi médiában is megjelent. Tehát gondolok itt arra, hogy a Telegram, a kommentek, támogatás, hogy igen, jó van, jól csinálod, neked van igazad, stb.
De nem Vladimir Putyin szitta soha, hanem mindig a mellette álló katonákat.
Igen, mert az oroszokban továbbra is fennáll az a elv, amit mindig használtak, hogy a jó cárba vetett hit. Tehát, hogy a cár az mindig jó, de a körülötte lévő bojárok azok, akik ugye elrontják a dolgokat, mert ugyanis érdekeiket tartják figyelem előtt, és hát elefántcsont toronyba tartják a cárt, és ő nem tudja, hogy mi történik valójában. Most Prigozsin tulajdonképpen ő csak egy olyan figura volt, aki csak el akarta volna juttatni a cárhoz, hogy hát itt bajok vannak, hát nekünk fegyverekre van szükségünk, és bizony a te bojárjai, tehát a te beosztottaid azok, akik nem teljesítik a feladatokat, pedig hát én csak nagy hazafi akarok lenni.
Győzelmi beszédet mondott Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, a különleges hadművelet feladatainak végrehajtása, annak teljesítése a következő feladat. Továbbra is a demilitarizálás és a nácitlanítás, amivel elindulta az ukrajnai háború?
Ezeket az elveket nem változtatta meg Putyin, tehát továbbra is ezeket a célokat sorolják fel. Bár a kijevi kivonulás idején történtek olyan finom hangolások, amikor arról beszéltek, hogy tulajdonképpen a Donbass lakosságának a védelméről van szó, és ahhoz, hogy ezt a célt elérjék, ezért átcsoportosítják a haderőt, valamint lehetőséget biztosítanak a kijevi parlamentnek arra, hogy az isztambuli béketárgyalások során elért megállapodásokhoz megfelelő, tehát azoknak a betartásra szükséges törvényhozási módosításokat megfelelő körmények között tudják ellátni, ugye ez volt a hivatalos dolog. Tehát az, hogy ezeket a célokat továbbra is hangoztatják, hogy van ez a denacifikáció, demilitarizáció. Ukrajnában ezek továbbra is ott van, csak ezek megfoghatatlanok. Tehát most az, hogy kivesznek egy mondjuk úgy egy marginális csoport számára nagyon fontos bandera kultuszt az ukrán politikából, vagy hogy lefegyverzik az ukrán haderőt, ahhoz nyilván olyan eredményeket kellene elérni a harcéren, amelyeket most nem úgy néz ki, hogy el tudnak érni, bár vannak szituatív sikerek, és igazából a felörlő háborúban az oroszok kezére játszik az idő. De ilyen formájú változtatásokat szerintem nehéz lenne elérni. Ugyanakkor ez egy jó cél, eladható cél, amiről lehet beszélni, hiszen ez egy megfoghatatlan dolog. Tehát ezt nem lehet exakt számokkal mérni, hogy most az úgynevezett náci mérőn most akkor 1-10-ig hol áll az ukrán félnek a pozíciója. A demilitarizáció alatt nyilván azt kell elsősorban érteni, hogy Ukrajna tehát blokkon kívüli státuszban kell, hogy legyen, és legyen egy olyan felismerült ez az úgynevezett szanitárius, vagy ilyen semleges zóna a határ mentén, amely biztosítaná a határmenti területeknek a védelmét az ukrán területről érkező csapások elől, tehát hogy ez azért jelen van, de itt elsősorban egy olyan demilitarizációról lenne szó, hogy ukrán területi ne állomásozzanak, meg ne legyenek olyan fegyverek, amelyek fenyegetően tudnak hatni akár az orosz határvidékre, akár a hátországra, valamint ne legyen egy katonai szövetségnek a tagja, amely fenyegetően tud hatni az orosz érdekekre.
De technikailag hogy képzelik el, hogy Ukrajna ne lehessen fenyegetés Oroszországra nézve? Hát már a Krím elfoglalása után is fegyverkezni kezdett Ukrajna. És hát azok a fegyverek azok Oroszország irányába mutattak.
Ez így igaz. Ezért vélekednek a Kremlben úgy, hogy ezt a kérdést nem Ukrajnával kellene már megvitatni, bár ugye Ukrajna is része ennek a folyamatnak, hanem azokkal az erőkkel, amelyekkel Ukrajna partneri viszonyban áll, és ezért az kellene, idézőjelbe véve, most ez lehet, hogy kellemetlenül fog hangzani, hogy ezek a bizonyos partnerek mondjanak le azokra az ambíciókra, amely ambíciókkal Ukrajnával az a bizonyos partneri viszonyt kialakították akár 2014 után.
Kik a fő partnerek, mármint Ukrajna fő partnerei Oroszország szerint? Az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, az Európai Unió egyes államai?
Legnagyobb mértékben az angol szászokra kell gondolni, tehát Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Gyakran az Európai Uniót sajnos az orosz politikában, de gyakran már az ukránban sem, nem veszik komoly tényezőként.
A franciát se. A francia elnök bedobta, hogy nyugati csapatoknak, szárazföldi csapatoknak kellene Ukrajnába menniük.
Igen, de hát azért ezt finomította már nem egyszer a francia elnök, tehát hogy akkor kiképzők, meg olyan tisztek, akik az ott lévő fegyvereknek a használatában adnának kiképzést, esetleg a katonákat képeznék, stb. Erről ugye az orosz álláspont az, hogy ezek amúgy is jelen vannak már, tehát ez zajlik, tehát hogy ez nem egy nagy vasziz lesz, hogy akkor most francia kiképző tisztek lesznek ott. Ugye Putyin elmondta, hogy a mostani sajtótájékoztatóján is, hogy hát lehet hallani francia beszédet az ukrán területeken, és ezek a francia önkéntesek azért gyakran meg is szoktak halni, tehát hogy ez nekik rossz, nem az oroszoknak, hogy ők ott vannak. De visszatérve erre a tényező kérdésre, Oroszországból nagyon sokszor azzal érvelnek, hogy az Európai Unió vezetői, például a lengyel, német meg a francia 2014 februárjában garanciákat adtak arra, hogy Ukrajnában konszolidálódik az utcai helyzet, nem történik agresszív hatalomátvétel, hanem akkor évvégéig a regnáló elnök helyén marad, évvégéig kiírják az új választásokat, és akkor utána a nép dönt úgy, ahogy történik. Ezzel szemben a három garantőr ellenére megtörtént az agresszív hatalomátvétel, amit az oroszok pucsnak tartanak. Ad 1, ad 2, a Minszki egyezmények aláírása során ugye megint csak az Európai Unió lépett fel garanciák vállalójaként, hogy ezeket be fogják tartani, utána pedig, ugye, mint tudjuk, Merkel asszony elmondta, hogy tulajdonképpen senki sem gondolta komolyan, hogy a Minszki egyezményeket betartják, hanem csak egy olyan szünetet akartak kicsikarni, amely lehetőséget biztosít arra, hogy Ukrajnát megfelelő mértékben felfegyverezzék arra, hogy védekezni tudjon. Tehát az orosz köztudatban, meg az orosz politikai gondolkodásban ez egy nagyon komoly vezérvonal, ami végigmegy a kommunikációban, ami az Európai Unióval való viszonyt jelenti. Sajnos magában Ukrajnában is gyakran azért, hogyha egy európai vezető mond ezt-azt, vagy követel ezt-azt Ukrajnától, azért egy hát mondjuk úgy egy szófogadó bólintás erejéig talán megtörténik, ugyanakkor a fő vonalat, amit az ukránok betartanának, azért ez még csak Londonban és Washingtonban diktálják.
Őket veszik komolyan? Mind a két helyen hát nem annyira stabil a hatalom iránya. Sem Nagy-Britanniában, ott is választásokra készülnek, sem az Egyesült Államokban, ott is választásokra készülnek.
Ez így igaz, ugyanakkor mégis ezek azok a központok, erőközpontok, amelyekre egyébként Ukrajnában odafigyelnek. És mint tudjuk, ezt láttuk korábban is, hogy azért az amerikai külpolitikában gyakran tört, tehát hogy gyakran áll elő az a helyzet, hogy az elnök, tehát egy másik elnöknek a vezetése alatt bizonyos külpolitikai prioritások nem változnak meg. Tehát függetlenül ezekre a vonalakra odafigyelnek továbbra is.
Gazdasági szakértők nem teljesen egységesek abban, hogy hogy bírja az orosz gazdaság a háború terheit. Hogy bírja az orosz gazdaság a háborút?
Hát a számok szerint jól. Ugye azt mutatják, hogy most növekedése is van lehetőség. Persze azt túlzás lenne azt mondani, hogy az orosz gazdaság nem érezte meg a szankcióknak hatását. Megérezte. De azt az eredményt, amit esetleg vártak a szankcióktól, azt nem sikerült elérni. Tehát az, hogy az oroszoknak sikerült diverzifikálni a szénhidrogén piacot valamilyen formában, hogy az olajat elsősorban India, meg Kína felé, meg tudom én, a gázszállítmányokat LNG formájában azért továbbra is küldik, akár Európába, de máshova is. Emellett Oroszország továbbra is kereskedik a kritikus fémekkel, amelyekből, ha jól emlékszem, csak nyári adatokra emlékszem, a 13,5 milliárd dollárnyi ritka fémet és kritikus ásványt szállított Európába. Az olyan vállalatokra, tehát az olyan ipar ágak számára, amelyek máshol nem igen tudják beszerezni ezeket a nyersanyagokat. Tehát még mindig vannak olyan dolgok, amiket Oroszországtól szankciók ellenére is megvásárolnak, vagy amelyekre nem vetették ki a szankciókat. Az egyik dolog. A másik pedig, hogy Oroszország azért, hát azt mondjuk, hogy készült erre, az talán nem lenne butaság. Én gyakran szoktam felhozni ezt az úgynevezett oroszországi népjóléti alapot, amelynek a működését nagyon jól lehetett látni 2020-ban, egyrészt a Covid alatt, másrészt pedig a szaudi-orosz olajháború, mondjuk olajárháború során, amikor ugye egymás alá próbálták nyomni az olajárakat, ezzel próbálva jobb ellátásra téríteni ugye az ellenfelet. Tehát Oroszországban van egy olyan elv, ebben pontosan ez a népjóléti alap, tehát Fond Nacionalnego Blagosostojania, hogyha ezt oroszul kell neki mondani, hogy most teljesen vonatkoztassunk el a reális áraktól, de most képzeljük el egy adott napon, hogy az orosz olajnak a világpiaci hordonkénti ára, most mondok valamit, tudom én, 35 dollár. Ezt most tényleg csak légbe kapott. És az orosz gazdasági szakértők megszámolják, hogy az orosz költségvetés mikor fog úgy jól összeállni, tehát hogy milyen olajár mellett fog tökéletesen összeállni. Megállapítják ezt, mit tudom én, 33-ban. Akkor az azt jelenti, hogy az orosz költségvetésbe csak 33 dollár fog bekerülni abból a 35-ből, az a 2 dollár pedig egy külön alapba kerül. Arra az esetre, hogyha a 33 dolláros megállapított árnál mondjuk 31 dollárért tudják csak eladni ezt az olajat, akkor abból az alapból pótolni tudják a fennmaradó kettőt, hiszen azt már elrakták. Tehát van egy ilyen pénzügyi eszköz, ez a népjóléti alap, amelyet azért aktívan tudnak használni, amikor erre szükség van. Persze, de arról beszélnek mindig, hogy ez nem akarnak hozzányúlni, meg hogy ez azért legyen ott, de az orosz gazdaságot azért eléggé erőteljesen megpróbálták szankciómentesíteni. Tehát, hogy a világpiaci árak, a szankciók, amelyeket kivetnek rájuk, kisebb mértékben hassanak az orosz költségvetése, mint amilyen mértékben egyébként szeretnék, hogy hassanak erre a költségvetésre. Ennek persze vannak hátulütője, mert ugye ezt a végtelenség nem lehet fenntartani. Tehát, hogy ahogy ezt mondják is a gazdasági szankciókról, hogy ezek hosszú távon fognak hatni. És lehet, hogy fognak is. De ugye rövid távon egyelőre úgy néz ki, hogy ezeket a szankciós ütéseket mégis képes kiállni az orosz gazdaság.
Az világos, hogy mi Vlagyimir Putyin víziója arról, hogy hol van Oroszország helye a világban?
Hol van Oroszország helye a világban?
Mi Oroszország a világban?
Oroszországban gyakran beszélnek arról, hogy Oroszország egy civilizációs állam. tehát hogy ez civilizációs állam, hogy van egy külön civilizáció, amit ugye az orosz, orosz világ is képvisel. Így Oroszországnak egy olyan meghatározó szuverén erőnek kell lennie a világban, amely képes biztosítani maga számára és a nemzete számára a, ugye azokat a biztonsági garanciákat, amelyek között fejlődni tud. Emellett pedig, ugye ők arról beszélnek mindig, hogy egy kölcsönösen előnyös világrend, kölcsönös előnyös multipoláris világrendet akarnak kialakítani, amiben a felek az egymással, egymás felé irányult tisztelet alapján kölcsönösen kedvező körülmények között tudnak együtt élni.
Mint a kínaiak, szinte ők is szó szerint ugyanezt mondják.
Tulajdonképpen igen. Tehát ők abban érdekeltek az oroszok. Tehát még hangzott is el korábban egy ilyen biztonsági konferencián az, hogy, hogy az eurázsiai biztonsági koncepció az mire vonatkozik. Az ő olvasatukban ez azt jelenti, hogy olyan biztonsági rend van a világban, amelyben a kereskedelem és az üzlet az minden kockázat nélkül tud zajlani. Tehát nincs kockázat arra, hogy az emberek pénzkeresése során bármilyen biztonsági kockázat előkerüljön. De ez nyilván az kell, hogy, hogy olyan világpiaci viszonyok legyenek, ahol a konkurencia az valóban konkurens alapon, és nem politikai, ideológiai alapon írja felül a gazdasági racionalitást. Hol, ezt gyakran a német példára szokták felhozni.
Hol húzódik az orosz érdekszféra határa, mint a cári birodalom, a Szovjetunió, a fákországok? De vannak Afrikában is érdekeltségei, az meg sose volt a Szovjetunió része.
Az így igaz, de másoknak is vannak érdekeltségei Afrikában, meg
Dél-Kelet-Ázsiában is van része.
Az afrikai részre, ezt egy kicsit jól felhozta Putyintól, ugye nem rég adott egy interjút az egyik hát nagy propaganda személyiségnek, Kiszilovnak, ahol pont rákérdeztek ezekre az afrikai dolgokra, és én mondtam, hát mi az afrikaiakkal barátkozunk. Tehát ezek független államok, ők azokkal üzletelnek, meg azokkal szerződnek, akikkel ők szeretnének. Az, hogy most ezek az érdekek, vagy ezek a mondjuk kedvező viszonyok, amelyeket például az oroszok tudnak biztosítani, akár az aranybányák védelme terén, vagy egyéb infrastruktúrális beruházások terén, mint mondjuk ezt teszik a nyugatiak, akkor ez az afrikaiaknak a dolga. Ők abban érdekeltek, hogy mindenkivel nyílt lapokkal játszva, kölcsönösen kedvező feltételek mellett tudjanak üzletelni. És deklaráltan nem céljuk az, hogy ezzel másoknak az érdekeit csorbítsák. Tehát az, hogy a franciáknak rosszul esik, hogy Afrikában esetleg az oroszoknak éppen most jobban áll a szénájuk bizonyos országokban, az nem azért van, mert a franciákkal azt szeretnének kitolni, hanem azért, mert az üzlet így alakult.
Célja Vlagyimir Putyinnak új birodalmat építeni? Visszaépíteni a Szovjetuniót? Vagy valami ilyen nagy tömböt?
Vlagyimir Putyin mondta egyszer, hogy az, akinek nem fáj a szíve, vagy aki nem bánja, hogy a Szovjetunió felomlott, annak nincs szíve. De annak viszont, aki vissza akarja állítani, annak agya nincs, tehát vagy feje nincs. A Szovjetunió visszaállítása abban a formában, amelyben 91 előtt volt, ez nem egy lehetséges dolog. Az, hogy Oroszországnak van egy úgynevezett közel külföldje, tehát ez a voltak köztársaságokkal való jó viszony, az fontos. Tehát az nem kell, hogy feltétlenül szövetséges legyen, fontos azonban, hogy kiszámítható és értelmezhető legyen. Ebben a tekintetben a közép-ázsiai országok talán jó példa lehetnek erre, mert bár önállóbb játékot folytatnak a közép-ázsiai országok, és most azért bontogatják a szárnyakat, hiszen új lehetőségek nyíltak meg azáltal, hogy megváltoztak az ellátási láncok. Megváltozott ugye a geopolitikai légkör, ebben tudnak jobban érvényesülni, és talán esetleg mondjuk úgy kiegyensúlyozottabb viszonyban tudnak lenni az oroszokkal. Az oroszoknak fontos, hogy ha ezek az országok ott vannak, az ott lévő kormányok, ha nem is feltétlenül lojálisak, de legalább kiszámítható és értelmezhető keretek között működnek velük együtt, nekik az már alapvetően nem rossz. Vannak olyan stratégiai pontok Oroszország számára, mint a Dél-Kaukázus például. Ha megnézzük a térképen a Dél-Kaukázust, akkor tulajdonképpen egy néhány száz kilométeres kis szakasz, amely mondjuk az ukrán határt a kazaktól elválasztja, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között is csak egy vékony nyúlvány van, ami ugye lejjebb juttatja el akár Irán vagy Törökország felé. Tehát nyilván érdekelt abban, hogy ezeken a helyeken, ha nem is szövetséges, de legalább értelmezhető, és minimum nem ellenséges erők legyenek, hiszen ez a kijutását biztosítja akár Iránon keresztül az Indiai óceánhoz, biztosítja a viszonyát a törökökkel, hagyja működni a jelenlétét, vagyis hát ugye biztosítja jelenlétét a Kaszpi-tengeren, tehát hogy itt olyan érdekekről van szó, amelyek tulajdonképpen a orosz, jelenlegi mag orosz ország körüli területnek a mondjuk úgy biztosítása. De biztosítása, nem azt értem, hogy teljes mértékű lojalitása, de azt legalább ne kellene arra felé nézni. Abban a tekintetből, hogy nem eljön onnan fenyegetés.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának kutatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan megkapják, anélkül, hogy külön böngészni kellene utána. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.